Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. 89. Zsoltár első versét énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén, az Úrnak irgalmát örökké énekeljük. Isten tiszteletünk folytatásában 225-ös dicséretünket énekeljük, itt van Isten köztünk, első, második és harmadik verseket. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igényét olvasom Ézsaiás proféta könyve 38. fejezetéből, a 10. verstől kezdődően a 20. Ezékiásnak Juda királyának a följegyzése abból az időből, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell átmennem a holtak hazájának kapuin, megfosztva még hátralévő éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács kész vásznat. Elvágja az Úr életem fonalát, még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, úgy nyögtem, mint a galamb. Szemei bágyadtan néztek a magasba. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Messze elkerül az álom lelkem keserűségére. Uram, az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz és meggyógyítasz engem. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba. Hűségedben nem reménykedhetnek. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadított engem az Úr, pengessünk hát lantot az Úr házában, egész életünkben. Amen. Jeltek, emeljük szívünket az Úrral, és imádkozzunk hozzá. Mennyei édes Atyánk, nagyon szépen köszönjük, hogy te szerető és bűnbocsátó Isten vagy, hogy te valóban a hátad mögé vetetted minden vétkünket, és mi újra és újra jöhetünk hozzád, felemelt fővel, reménységgel, bizalommal. Köszönjük, hogy ma is így állhatunk itt. Ismersz minket. Ismered életünket, betegségeinket, fájdalmainkat, törtségeinket, mindent. De ismered a mi reménységeinket is, és a mi hitünket, a mi irántad való elkötelezettségünket is. Mindent tudsz. A megingásainkat is. A küzdelmeinket is. Kérünk téged ma is. Te jöjj hozzánk, és te áld meg minket igéddel és szent lelkeddel. Hadd tudjunk visszatekinteni az elmúlt hétre hálával, megköszönve minden ajándékodat és győzelmedet. És hadd tudjuk igédet úgy venni szívünkbe, hogy az erőforrás útmutatás legyen az előttünk álló időre is. Kérünk téged, legyél így velünk. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 802-es számú dicséretet fogjuk énekelni, ezt helyünket elfoglalva énekeljük. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Mind a három verset énekel. Thank you.
Szeretett testvéreim, Isten igéjét a mai napi új szövetségi ige szakaszban olvasom, és az alapján kívánom hirdetni. Ez Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, az első levél első 11 verse, ez így szól. Pál, ami üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostolnak, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami urunktól. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és kimutatás nélkül hitből fakadó szeretet. Némelyek elfogultak ezektől és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él, azt ad. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igazak ellen, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznak, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők, és mind az ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rá bízatom. A 3., 4., 5. verseket szeretném kiemelni, így ír Pál, amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsolj meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint üdvözítő Istenünk tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül hitből fakadó szeretet. Amen. Hát legelőször is szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok a mi gyülekezetünkért, az Úristennek, hogy közöttünk nincsenek ilyen viták. Nem lehet neki vitatkozni, mindjárt részletezem mi mindenről, mert nincs ilyen megosztó vita ebben az értelemben. És hálás vagyok azért is, hogy a mi Krisztusban való hitünket pedig igyekszünk valóban a szeretetben megélni, még akkor is, ha ez nem mindig sikerül. Kezdjük az elején. Biblia olvasó kalózunk vezetésével a úgynevezett pásztori leveleket kezdjük olvasni, ez a Timóteus 1-2 és a Tituszhoz írott 3 levélig összesen. 2-t írt Timóteusnak, 1-et Titusnak. Amit most megkezdünk, ez a levél az előzőleg olvasott efézusi levélhez úgy kapcsolódik, hogy kötődik. Ugye itt mindjárt az elején kiderül Pál apostol, amikor elmegy Efézusból, akkor ott hagyja maga helyet Timóteust, mint az ő tanítványát, mint az ő hitben való gyermekét, és rábízza az efézusi gyülekezet, illetőleg a környék, mondhatni kis hátvég gyülekezeteinek a pásztorolását, gondozását. Mai szóval azt mondanám, hogy ügyetlen a püspök, de ez nem hatalom abszolút, hanem inkább felhatalmazottság arra a szolgálatra, hogy felelős legyen az ige hirdetésért, felelős legyen presbiterek, gyülekezetvezetők, szolgálatvezetők, szolgálatba állításáért, felelős legyen a gyülekezetek életéért, a gyülekezetek életének tisztaságáért, jó rendjéért. Szóval ezzel a küldetéssel marad ott Timóteus, mikor Pál elmegy és kezdi végezni a feladatát, és utána ír neki levelet Pál, amiben még ezt részletezi. És akkor ebben találunk ilyet, amit itt három dolgot mond, hogy a tévtanítókkal szemben való küzdelem, hogy parancsoljanak, hogy legyenek ilyen tévtanítások, illetőleg a másik, amit felsorol a mondákkal való vitatkozások, és ugye nemzetségtáblázatokkal való Mert azt mondja, hogy ezek a témakörül hasznos vitákat véleztenek, amelyek a gyülekezet közösségére nézve rombolóak. Azt mondja, hogy az ezekkel való foglalkozás, az teljesen hasznos, inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének elfogadására. És akkor itt van az első nagyon-nagyon fontos rész, hogy hát mi az Isten üdvözítő terve? És persze, hogy tudjuk a válságból és annak elfogadása. Jézus Krisztus Golgotai értünk való kereszt áldozata és a harmadnapi feltámadás. Illetve az, hogy én ezt elfogadom, és ezen elfogadást követően Jézus Krisztusnak a követője leszek. És akkor itt kell egy kicsikét megállnunk. Sokszor tapasztalom magam is, de nyilván mások is, hogy egy beszélgetésben kiderül, hogy ha csak már csak annyi is, hogy temploma jár, hívő vagyok, hát lelkész is vagyok, nagyon sokszor én is hiszek, jön a válasz reakció, és esetleg jön, hogy csak, és akkor magyarázat, hogy csak nem jár a temploma, csak nem tartozom a gyülekezethez, csak és akkor mondjuk, hogy hiszek, csak. A másik, amikor jön a turista varázsosság, hogy én is hiszek, ezért a nyaralni, hogy minden templomba bevegyek, akárhova megyek, minden templomba bármi legyen, és a tetejében az aljának a közepén, mindenhova bevegyek. És akkor itt a pipa, hogy hát akkor én már... Tényleg? Amikor azt mondja itt már, hogy Isten üdvözítő tervének elfogadása, akkor egyértelműen világosan teszi, nem az a kérdés, hogy hiszek csak, vagy hiszek de, nem az a kérdés, hogy hány templomban volt benne a legalább a lábam, meg a fejem, tehát a körülzött a szívem az nem annyira, hanem az egész másról beszél. Az a kérdés, és ezt kell mindenki magában tisztázni elsőképpen, és egy ilyen beszélgetésben ezt kell esetleg kérdésként a beszélgető partnerok elé oda emelni, hogy odaadtad-e az életedet Jézus Krisztusnak, hogy az övé legyen. Döntöttél-e igazán Krisztus követése mellett? Élsz-e a kegyelemért, hálával Isten iránt? A fő kérdés tehát az, hogy Isten üdvözítő terve célba ért-e az én életemben? Hogy Isten üdvözítő tervének én már élő részese vagyok-e? Ugye, amikor Ezékiás kell imádkozik, azt mondja, hogy csak az élő dicsőít téged, csak az, aki él, azt tud dicsőíteni. Több beszélhet bármiről. Bármiről. Még vallásos dolgok, a teotomokkal, bármiről. De hogy Isten dicsőíteni? Hogy az ő üdvözítő tervében már benne lenni, mint a részes. Csak aki él. Aki átérte, hogy az életem azért élet, mert Isten engem életre megelevelített. Mert újjászülettem, mikor nekiadhattam magamat. Kérdés hát, Krisztusé vagy, döntöttél? És abban a pillanatban, hogy erre nincsen egy bizonyos határozott igen válasz, akkor úgy vagyunk, mint a törvénytudó, aki beszélget Jézussal, és azt mondja, hogy Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától. Nem vagy bent sem. Közel vagy, te nem vagy bent. Ez nem kizár, hanem meghív. Hát ne átcsolj már az ajtóban! Hát hányszor van, jön a vendég, és ott akkor az ajtóban, hogy hát gyere már beljebb! Ez meghívás. Gyere már beljebb! Hát mit átcsolsz az ajtóban? Hogy elfogadjam, ne fogadjam, belépjek, ne lépjek. Ne szorakozom már. Utóbb éppen sütöttem, hogy valaki kiszálltak az autóból, na, gyorsan, utána ugye dobtam pár szemettel, hogy ott, gyertek most ne tudok, hát nem, hát én most így nem, figyelj, ezt a rosszát, ide hoztam, azért hoztam, nekem nem volt magas, mert olyan őzem megedni, ahogy csak kellett. Nem vagy messze. Tudsz-e igen felelni? Hogy igen, én Jézus Krisztusé vagyok, és egy ilyen beszélgetésben tudod-e oda vinni a szót, hogy de te, kedves testvérem, Krisztusé vagy már, döntöttél? Tudsz-e határozott igennel felelni? Vagy mi mindig itt dobogsz az ajtóban, és átfutod magad valami jónak tűnik. szöveg előtt, szeretnél elhinni. Nagyon szeretem a Számolás Jó című filmet, mint ha valaki ismeri el, rendkívül izgalmas film. Van benne egy olyan pont, amikor két nő beszélget, az egyik egy fehér nő, aki folyamatosan aláz egy másikat, egy néger nőt. És amikor érzi ez a fehér nő, hogy most már elbillent ez a történet, és nem lehet ezt így csinálni tovább, akkor mondja neki, hogy hát nekem tulajdonképpen nincsen semmi baj magukkal. És akkor mondja neki a néger nő, hogy igen, én ezt értem. Értem, hogy szeretné ezt hinni. Szóval, amivel láthatom magam, amit szeretnék hinni, hogy ez így van, és közben tudom, hogy nem így van. Oda kell vinni a beszélgetést. Nem tettél el valóban Krisztus vele, vagy a követője, hogy az Isten üdvözítő terve érvényesen áll rád. Most, ehhez kell, hogy az én szívemben is ott legyen Krisztus, méghozzá lehetőleg teljességben, és ennek a gyümölcse az, hogy a gyülekezetben valóban úgy, hogy itt az ige mondja, hogy tiszta szívvel, jó is, jó lelkismeretből és képviselésből fakadó szeretet van köztünk, és ez árad ki a körülöttünk levő világra. Ebben az összefüggésben mondja hát Pál, hogy Timóteus tiltson meg minden olyan tanítást és vitát, ami ilyen hangsúlyról és súlypontról eltereli a figyelmet. Tévtanok. Sokféle tévtan volt már ekkor is egy-kettőre. A levélben is olvasunk egy-kettőt, van egy mondat, hogy ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek fogyasztását. Hát az is egy furcsa világ volt, amely is egy külön házasságtiltás volt, de nagyon érdekes, akik azt mondták, hogy hát olyan közel van már Krisztus eljövetele, hogy addig már nem érdemes egy házasságon, egy családdal eltölteni az időt. Csak így jön, mert imádkozzunk meg, hirdessük az igét, gyorsan terjedjen az evangélium, mert mind 10 perc múlva itt a Krisztus, most már a családokra hagyjuk. Hát nem. És aztán voltak, akik meg azt kezdték mondani, hogy akkor mit szabad, mit nem enni akár, és nem jutott kiszakadni az Ószövetségnek a ide vonatkozó tisztasági törvényeiből akár, nem tudtak átlépni kulturális határokat. Ugye egy csomó minden egészen másképp működik. Egy másik népnél, egy másik országban, 1000 kilométerre arrébb, mint ami a kultúra és a rend volt Izraelben. Na most, ami saját magamra nézve gondolom azt, hogy én ezt nem vagyok hajlandó megenni valami jobból a délben, az én dolgom igaz. Csak amikor ebből törvényt hallok, és azt mondom, akkor teste, akkor neked sem szabad. Na ez a törvényeskedés. És akkor azt mondom, hogy ennek nincs értelme, ez csak megoszt, ez csak feszültséget kérdezt közöttünk. Ez csak egymásnak úszít minket, és ahelyett, hogy szeretetlen lennénk, egymásnak feszülünk, és jól összeveszünk. Szeretnék nagyon mai példát hozni, nem tudom, vannak egy Facebookoznak, nem régen jelent meg egy ilyen kép felirattal, hogy napad öltözünk az Isten tiszteletre. És akkor, hogy szabad-e így? Nem, hanem oda így és így ki kell öltözni, mert ez a az igen, de hát igen. És akkor lehetett vitatkozni, rögtön van két pápa. Meg kell becsülni az Isten tiszteletet, föl kell öltözni. Szóval úgy van! Másik azt mondja, mindjárt gyere be, hogy van, minden csak itt légy. Mehetünk egymásra. Ja, kérem, hát a hivatalos öltözet hosszú jut már érintkész lakóval, akkor én is bűnös vagyok. Nem olvastam a püspök úr feladatását, ebből tavaly volt, idén nem találkoztam vele. Ezen múlik. Nehogy ezen múlik. De azt mondja, hogy ne csináljátok, hogy ilyeneket összevesztek. Akik házasságban élünk, csak hát kérdezzelek bennetek, hogy házasság volt, hogy a nagy vita miből lett? Fogalmas is, hogy kezdődik. Valami apróság. Hova tetted a gyufát, hogy nem tudom, hogy család, hogy nem. Hogy örökét vagyok. Még adogattam a sokatás után, hogy nem mutatjuk, és már állapot ezzel vitatkozom, azt tudjuk, hogy kezdődik. Nincs értelme! A harmadik, bocsánat, a másik azt mondja, mondták és mit azok. A zsidó történeti írásban van egy csomó olyan írás, ami nem került be a szent írásba. Ez lehetek érdekesek, arra sok furcsák, lehet róla vitázni bőven, Én is nagyon sokszor adott vitára okot a korai gyülekezetekben is. Megint ide hozom képen legyünk, olyan lesz, mint most el kellene arról vitatkozni, hogy amikor az etel közben jártak az őseink, akkor vajon csak vadásztak, halásztak, vagy jószágot tartottak, vagy vetettek, arattak is. Hogy mennyi időt töltöttek ott. És valóban kettős volt egy honfoglalás, vagy sem, és hányan is voltak akkor, szeretném nézni, kinél van kimutatása valaki, az, aki ott volt, és tudunk is, hogy elmenő vitákat folytatni ezen. Na, ez is hasonló. Olyan, aminek nincs értelme. Olyan, ahelyett, hogy jövőképet keresnénk, hogy előre mennénk, valahol ott a régmúlt homályában, amiről információk is alig van, állunk is vitatkozunk. Ne osztom meg bennünket, akár vallásos, akár történeti több dolgoknak ilyenfajta vitája. És a harmadik a nemzetség táblán, ami azt mondja, hogy vég nélkül nemzetség táblákban van a vitatkozás. Hát aki olvas az Ószövetséget, tudja, hogy vannak nemzetség táblák, sőt van olyan könyv is, ahol 10 oldalon keresztül csak nemzetség táblán van. Ha a harmadik névnél azt mondod, hogy feladott, teljesen igazad van, a 10-ig eljutottál, akkor nagyon jó vagy. De az Ószövetségben is van egy kettő. Én magam szeretem őket. Izgalmas velük foglalkozni, nehéz, a sziszifuszi munka, de nagyon sok gazdagság van bennük, csak a mélyére kell tudni menni. De ez szakad. De nem is itt van a kérdés. Hanem, hogy ezekkel a nemzetség táblákkal, ha valamit is kezdünk, mit csinálunk? És hát hajlamok voltak, és hát összehasonlítottak, emiatt egymásnak mennék, és ez hogy sem, ahelyett, hogy azt látták volna, hogy hát ez arról szól, hogy hogy jutunk Ádámtól Krisztusig. És azt találjuk meg. És akkor már most mindegy, hogy egy névben M vagy M betű van a végén, mindegy, hogy hova van betéve életkorilag, vagy történetnek, már ezen nem múlik semmi. Maradhatnak ezek nyitva. Szoktuk rá mondani, ha számít, majd odafele, de szerintem ott már nem számít. Azt mondja az ige. Mi hát a helyzet? Timóteus a gyülekezet vezetője kap egy komoly feladatot. Az, hogy minden nemű megosztó Krisztus keresztjéből a figyelmet eltérítő tanítás és vita helyett úgy hirdesse Istennek az üdvözítő tervét, hogy az a gyülekezetben a hitben való szeretetet építsen. Hogy ez legyen a közösség belső eleje. És ez sugározik ki az őket körülbelül társadalomra. Mert ezzel a gyülekezet betöltötte az Istentől rendelt célját. Hadd legyen ez nekünk ott jövőr. Kezdtem azzal, örülök, hogy nekünk nincsenek ilyen vitáink. Nagyon örülök neki. Nem kell mindenben egyetértsünk, csak nem megyünk egymásnak. Annak is örülök, hogy tudom, hogy szeretetben élő közösség vagyok. Nagyon jó dolog. Azt is tudom, hogy van kisugárzásunk is, mert tapasztaljuk. Nagyon jó. De hadd legyen azért ezt tükör bennünk, hogy hogy is vagyunk ezzel, hogy az Isten üdvözítő tervének a véghez vitelében, annak a célba érésében, hogy minden fölösleges vitát, mindent, ami a lényegről eltereli a figyelmünket, ami valami súlypontvesztést vagy tévesztést hozva, hogy ahelyett valóban a Krisztus van középen. Vigyük magunkkal, esti hívösben egy kicsit gondolkodjunk róla, éleljük és imádkozzunk, hogy ez legyen az otthon és a növekedésünk. Amen. 590. dicséretet énekeljük, annak az első versét, az egyháznak a Jézusnak fundamentum. Köszönjük, hogy itt vagyunk ma is. Te tudod, jó néhányan már valahol nyaralnak, üssönnek, hogy épp a legelembe el sem mertek indulni. Rend és te vigyázz. Bennünket is őrizd meg ebben a melegben, és ha lehet, te törd meg ezt a nagy meleget, és ha lehet, te hozzuk a légyot, esőket, országokra, hazánkra, sőt egész Európára. Könyörülj rajtunk. De legtöbbünkben kérünk, hogy hagyd tudjunk megmaradni hitben és reménységben. Te tudod, hányféle próbatétel nehézség van rajtunk. Mennyi mindennel küzdködünk, gyötrődünk. Hányszor álmatlan az éjszakánk. Téged kérjük, hadd elsőnk mindent a te kezembe tudva, te vagy a győztes, hatalmas Úr. Áld meg így hát az előttünk álló helyet. Te légy abban velünk, légy vigasztunk, légy békességünk, légy erőforrásunk. Te áld meg a munkáinkat, te kézd és te gyülekezett családi hétvégénket. Te vigasztad a gyászolót, te gyógyítsd a beteget. Istenünk, kérjük a békéért, és nem csak a mi békénkért és békességünkért, hanem a szomszédban való háború befejezéséért is. Ebben is te könyörülj. Köszönjük a meghallgatás ajándékát. Amen. Egy perc csöndességben még mondom azt a szót, ami a szívünkön van imádság idő.
Elsőképpen hirdetem a gondolkodást. Isten igéje mondja, adományotok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Alkalmainkat hirdetjük. Hétvégén lesz a családi hétvégénk, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap, akik erre jelentkeztünk, nem leszünk idehaza. Így a vasárnap délelőtt Isten tiszteletben helyettes fog szolgálni. Persze még nem tudom ki, de hétközben ezt ki fog derülni. Szeretettel várhatom mindenkit. A családi hétvégére jövőknek mondom, hogy Isten tisztelet után egy pár szót beszéljünk. Jó, a tegnap esti e-mail kapcsán, hogy akkor ugyanis legyen, és ha szerint megyünk tovább. A múlt hétre visszanézve jelentem, hogy eltemettük Skrovankovics Hevesi Imréné született Hajdú Julianna testvérünket június 22-én. Isten adja a vigasztalást a gyászoló családnak. Ha jól tudom, ma fiatalok maradnak egy kicsikét beszélgetni, és nem pizzázni, vagy süteményezni, majd kiderül, hogy mi lesz ebből, szabadok vagyunk rá. Izzadni az biztos. Isten tiszteletünk befejezéseképpen az 561-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten.
Isten áldjon mindjárt, Isten velünk visszaállítását.